Ének, amit énekelni fogunk, az a 458. dicséretünk. Mind a négy versét énekeljük, a 458. dicséret, mind a négy versét, aki értem megnyíltál, rejcseló örökkőszál.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel borulunk most eléd, és köszönjük meg ezt a mostani lehetőséget, a veled való találkozásra, hisz Urunk, azért vagyunk itt, mert át akarjuk élni jelenlétedet, találkozni szeretnénk veled az igény keresztül, meg akarjuk tapasztalni a te szeretetedet, irgalmasságodat, kegyelmedet, és átélni mindazt, amit értünk tettél a te fiadban, Jézus Krisztusban. Igen, Uram, többre vágyunk, mint sem eltölteni néhány percet ezen a helyen, mert mit is ér, Uram, ha itt vagyunk, de nem tapasztaljuk meg, hogy Te is itt vagy? Mit ér, hogyha nem halljuk meg, hogy szólsz, és személyesen hozzánk szólsz? Mert azért készítetted el az alkalmat, hogy meg akarsz minket szólítani, be akarsz nekünk mutatkozni, és azt szeretnéd, hogyha a szívünkben változás menne végbe, ha másképp mennénk el innen, mint ahogy jöttünk, ha terhek, nyomorúságok, bűnök itt maradnának, és átélnénk, hogy felszabadulunk a te kegyelmed és szent lelked által mindentől, ami eddig elválasztott tőled. Köszönjük, Úr Jézus, hogy azért jöttél el ebbe a világba, hogy összekösd a mi földi életünket az Atya világával, mert oly nagy távolság van, Uram, a bűn, az engedetlenség, a tőled való elszakadás, a függetlenség, amit meg szeretnénk élni, az elválaszt tőled. És köszönjük, hogy azért jöttél, hogy mi ne legyünk elválasztva a te szeretetettől, a te kegyelmettől, hanem megtapasztaljuk azt, hogy van hazafelé vezető út, mert Urunk, a mindennapokban átéljük, hogy olyan magányosak vagyunk, hogy olyan üres a szívünk, átéljük, hogy nem vagyunk otthon, nem vagyunk a helyünkön addig, amíg te haza nem viszel, amíg nem találkozhatunk veled, és be nem léphetünk az atyai ház kapuján, mint a tékozló fiú is tette. És add, Uram, hogy mi is olyan szívvel tegyük, hogy ott legyen bennünk, és hogy vétkeztünk ellened, és ezért nem vagyunk méltók, hogy fiadnak nevez, de köszönjük, hogy te nem ránk nézel, hanem a keresztre, az ott bemutatott áldozatra, és azért elfogadsz, megmosol, tisztává teszel, új ruhába öltöztetsz, és add, Uram, hogy ezt átélhessük. És ha már átéltük, könyörülj, hogy hűek maradjunk ehhez a ruhához, hogy tisztán tartsuk az új életünket, és bizonság tétel lehessen minden napunk ott azon a helyen, ahová állítottál, hogy mások is elindulhassanak feléd, és életre jussanak. Kérünk így, szent lelket, töltsd ki ránk, rendítsd meg az életünket, és hangolj az ígére. Köszönjük, hogy itt vagy, s kegyelmedből meghallgatsz minket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Köszönöm szépen a meghívást, és hálás vagyok az Úrnak, hogy itt lehetek, és az ő igéjéről tehetek bizonyságot. Ez az ige a Királyok második könyvéből szól most hozzánk. A Királyok második könyve 5. fejezetének az első 19 verséből. Tehát Isten igéje a Királyok második könyve 5. fejezetéből szól hozzánk, az első verstől kezdve. Námán, az arámok királyának fővezére, igen tekintélyes és nagyra becsült férfi volt ura előtt, mert általa szabadította meg az Úr arámot. Ez a férfi vitéz hős volt, de leprás. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Arámból, és foglyul ejtettek egy kislányt Izrael országából, aki Námán feleségének szolgálója lett. Egyszer azt mondta asszonyának, bárcsak eljuthatna az én uram ahhoz a prófétához, aki Samáriában van. Bizonyosan meggyógyítaná őt bélpoklosságából. Námán bement, és elmondta az urának, így és így szólt az Izrael országából való leány. Ekkor azt mondta Arám királya, menj el, én pedig levelet küldök Izrael királyának. Elment tehát, és magával vitt 10 talentum ezüstöt és 6000 aranyat. Azon kívül pedig 10 öltözet ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet, amely így szólt. Mikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg a leprából az én szolgámat Námánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya elolvasta a levelet, megszaggatta ruháját, és azt mondta, hát Isten vagyok-e én, aki megölhet és megeleveníthet, hogy hozzám küldi ezt az embert, hogy gyógyítsam meg a leprából? Vegyétek észre, és figyeljétek, hogy csak okot keres ellenem. Amikor Elizeus, Isten embere, meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta ruháját, ezt az üzenetet küldte a királynak. Miért szaggattad meg ruhádat? Hogy jöjjön hozzám, és tudja meg az az ember, hogy van próféta Izraelben. Akkor elment Námán lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a tested, és megtisztulsz. Akkor megharagudott Námán, elment, és azt mondta, íme, én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és elém állva segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét. Kezével megérinti beteg hegeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Hát nem jobbak-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpár, Izrael minden vizénél? Hát nem fürödhetnék-e meg azokban, hogy megtisztuljak? Azzal megfordult, és nagy haraggal elment. De hozzámentek a szolgái, és azt mondták neki, atyám, ha valami nagy dolgot parancsolt volna neked ez a próféta, vajon nem tetted volna meg? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Elment tehát, és az Isten emberének beszéde szerint 7-szer megmerítkezett a Jordánban. És megújult a teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Kedves testvérek, egy evangelizációs alkalmon vagyunk együtt, és talán föltesszük a kérdést, hogy mi is az az evangelizáció, mi akar az lenni. A válasz ebben a ige szakaszban benne van. Mégpedig két személynek az életében és történetében, az egyik, az a kislány, akit elraboltak a saját országából, szülei házából, és elvittek egy idegen országba, idegen földre szolgálónak. És ez a kislány ott azon a helyen, egy beteg, egy gyógyíthatatlan beteg embernek megmutatja az utat a gyógyulás felé. Megmutatja azt, hogy hol jöhet rendbe az élete. Ki az, aki tud rajta segíteni? Az evangelizációnak ez az egyik mozzanata, hogy oda mutasson, ahol rendbe jöhet az életünk. Mert annyi nyomorúság, baj van az életünkben, de sokszor mi is el vagyunk tájolódva, és nem oda megyünk, aki vár minket, és aki tényleg tudna rajtunk segíteni. Annyi mellékállomás van az életünkben, és az evangelizáció azt szeretné, hogy oda menjünk ahhoz, aki tud és akar segíteni. Aki egyszer azt mondta szintén egy leprás embernek, amikor oda ment hozzá kétségekkel, hogy igen, felismertem, hogy ez a názáreti Jézus meg tud gyógyítani, de vajon akar-e? Vajon akar-e engem meggyógyítani? Vagy úgy tekint rám, mint ahogy a társadalom, ahogy a környezet? És ő is úgy gondolja, hogy én már kiestem Istennek a kegyelméből. Én kívül vagyok már a társadalmon. Az én életem része már a halál lesz. Elevenen fogok szép lassan meghalni. És akkor Jézus azt mondja neki, hogy akarom. Igen, ő akarja. Ő azt akarja, hogy megszabaduljunk az ördög markából, és újjá legyen az életünk. Hogy egy egészen másat éljünk vele, mint amit eddig. A másik mozzanata az evangelizációnak az a proféta Elizeusnak a szolgálata, amikor azt látjuk, hogy egy megrekedt embert segít tovább. Ugye Námán eljut a királyig, aki nem tud neki segíteni, sőt kétségbe esik, hogy mit várnak tőle, és neki eszébe nem jut. Izrael királyának eszébe nem jut, hogy itt nem neki kellene produkálni magát, hanem van egy élő Isten. Hát igazítsam útba ezt a Námánt, mert nem ismeri, és ezért nem tud neki segíteni, de ott van a proféta, és üzenetet küld, és azt mondja, hogy küldjétek hozzám Hát ezt is akarja az Úr, hogyha valahol megrekedt az életünk. Ha úgy látjuk, hogy nincs tovább, nem látunk megoldást, akkor az ige tovább akar segíteni ahhoz a személyhez, aki igazi megoldást tud adni a számunkra. És testvéreim, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy azért is terel minket az ige, és azért mutat Jézusra, mert lehet változás az életünkben. Lehet változás. Ez a kislány is azért ajánlotta a samáriai prófétát, mert tudta, hogy megfordulhat a gazdájának az élete. Hogy lehet változás az életében. És ezt a változást Isten adhatja. És testvéreim, nagyon fontos az, hogy ezt a mi időnkben, a mi életünkben is így lássuk meg, hogyha úgy tűnik már, hogy beálltam arra, hogy nem változhat már az életem. Most már ilyen lesz mindig, amilyen, már nem tudok semmit arrébb mozdítani, akkor jusson el, hogy igenis, megváltozhat az életem. Megváltozhatok én! Hányszor szoktuk rámondani, hogy én már nem tudok megváltozni. Én már maradok az, aki voltam. Eszembe jut egy régi rock nóta, lehet, hogy vannak, akik ismerik, amikor az egyik zenekar azt énekli, hogy maradsz, aki voltál, leszel, aki vagy, és keménykő a szívem helyén, és nem változom semmit. Én már nem változom semmit. Mert megkeményedett a szívem, és ezt a gonosz súgja, hogy igen, már mi nem változhatunk. De testvéreim, Jézus azért jött, hogy megváltozzon az életünk, meg a Biblia tele van sok ilyen változással. Gondolhatunk az idős Ábrahámra, több mint 70 éves, amikor az Isten megszólítja, elhívja. De már Péter, az apostol sem volt tinédzser, amikor egyszer azt mondja neki Jézus, hogy jöjj és kövess engem. És megfordul az élete. És elindul és követi. De gondolhatunk Nikodémusra, akinek maga az Úr mondja, hogy újonnan kell születni. És ő bepánikol, hiszen idős vagyok. Hogyan? Már ugye nem fogok megszületni. És akkor rámutat Jézus, hogy fölülről születhetsz. Az Isten el tudja végezni benned a változást, új emberré tud tenni. És én is azért lehetek itt, meg többen azért lehetünk itt, mert egyszer Jézus változást vitt végbe az életünkbe. Belépett az életünkbe, és megfordította, más irányba igazította. És amikor ez megtörténik, lehullanak a kötelékek, és felszabadulunk. Közelebbről nézve ezt a történetet, azt látjuk, hogy az események nem Izraelben történnek, és legalábbis a kezdet nem onnan indul el, és nem is egy izraeli személyről van szó, tehát nem zsidó férfi, nem olyan személy, aki ismerné az élő Istent. Námán az arámok királyának fővezére. És ezzel azt üzeni számunkra az ige, hogy Istennek fontos az is, aki még nem tartozik az ő népéhez. Námán kívül van Izrael népén, és üzeni az Isten, hogy aki még kívül van a gyülekezet életén, aki még nem tartozik bele, akinek még nincs kapcsolata sem az Úrral, sem a gyülekezettel, az is fontos az Úrnak, hogy ő mindent megtesz érte azért, hogy közelebb kerüljön, hogy belekerüljön az ő országába, a vele való közösségbe. Mit tudunk erről a Námánról? Az első vers alapján, vagy legalábbis az első vers nagyobb részének alapján mondanánk azt, hogy egy csodálatra méltó, egy irigylésre méltó ember. Hiszen olyanokat olvasunk róla, amiket ma sok ember szeretne. Sok ember szeretné, hogyha a neve mellé azt írnák, hogy ilyen sikeres, mint ez a Námán. Hát gondoljuk meg, hogy a király fővezére, hadseregparancsnoka, nagyra becsült férfi volt az ura előtt. Tehát jól haladt a szakmájában, egyre előrébb lépett, és már a legmagasabb pozíciót kapta meg. És bízik benne az ura. Megbecsüli a király. Számít rá. De mennyire szeretjük, hogyha minket is megbecsülnek. Megbecsülnek családban, munkahelyen, a társadalomban. Mennyire jó, amikor átéljük, hogy számítanak ránk. Bíznak bennünk. De fontos számunkra a bizalom. De van nekünk is a családban valaki, amikor úgy beszélünk valamit, és mondjuk, hogy hát ezt jó lenne, ha így megcsinálnád, és azt mondja, bízz bennem, bízz bennem. És ez fontos. És Námán örül ennek, hogy benne bíznak. És szárnyal a karriere egyre sikeresebb, sőt, egyik fordítás úgy mondja, hogy Námán nagy ember. Nagy ember. Tehát elért valahova, elért valamit. Már úgy néztek rá, hogy ő egy nagy ember. Irigylésre méltó. És hányszor ott van a szívünkben, hogy mi is szeretnénk nagyok lenni, kiemelkedni a többi közül, hogy nézzenek ránk, vegyenek észre, vagy már mi előre jelezzük, hogy igenis mi vagyunk valakik. Mi vagyunk valakik. És ezt éli meg ez a Námán, hogy ő valaki. Ez a férfi vitéz hős volt. Hős. Népének, nemzetének a hőse. Bizonyára többször ki is tüntették. Ez, hogy vitéz hős talán ezt jelenti, vitéz. Kitüntetést kapott, mert győzedelmeskedett a harctéren. Azt olvassuk, hogy szabadítást hozott az ő népének, Arámnak, hogy megszabadította Arámot az ellenségtől. Tehát vannak nagy kiemelkedések az ő életében, és vitéz. De a vers azzal zárul, hogy de leprás. Tehát eddig úgy szemünk elé tárult az érem egyik oldala, tele sok pozitívummal, sok csodálatos dologgal, vagy amit sok ember csodálatosnak tart, és egyszer csak látjuk a másik oldalt is, ami először talán nem is annyira észrevehető, amit először el lehet takarni, titkolni, hogy valami baj van, ugye valami reped az életünkben. Először csak azt veszik észre, hogy minden nagyszerű. Mint ahogy a mindennapokban, hányszor látjuk mi is, valaki népszerű, sikeres, tévébe szerepel, jaj, de szeretnék én is, milyen nagy összegeket kap, magazinok címlapján szerepel, vagy esetleg csak annyit látunk, hű, milyen gyorsan, milyen nagy házat tudott építeni, a legszuperebb, legluxusabb autót tudja megvenni, a legmodernebb technikai eszközökkel rendelkezik. Hú, micsoda férje vagy felesége van, ezt látjuk. Aztán később lehet, hogy észreveszünk valami repedéseket. Lehet, hogy később már érzékelhető, hogy nincs minden rendben. Mert testvéreim, a karrier, meg mindaz, amit ez a világ ad, nem tölti be azt az űrt, ami a szívünkben van. Nem helyettesíti azt, amire vagyunk teremtve. Mire vagyunk teremtve? Az Istennel való élő kapcsolatra. És ha ez nincs meg, akkor az űr próbál mindent beszívni magába, és először azt gondoljuk, milyen jó. De kiderül, hogy nincs minden rendben. Reped az élet, repednek a kapcsolatok, romlik a házasság, mennyi baj. De azon gondolkodtam, hogy mi lehet az oka, hogy feljut a magasra ez az ember, aztán egyszer csak van valami, az életében, ami mindent megváltoztat. Hiszen ha ez a lepra elterjed, ha ebből nem tud meggyógyulni, akkor minden elvész egy pillanat alatt. Tegnap még fönt, ma meg már lent lehet a mélységben, talán a leprások telepén, és várhatja a nyomorúságos halált. Mi okozza, és hányszor van, hogy ezt lehet látni, hogy valaki fönt a magasban, aztán egyszer csak elkezd lezuhanni, és csak csodálkozunk, eltűnik. Hát még nem régen a legmagasabb pozíciókba szerepelt, mindig ott volt a híradóba, vagy az újságban, most meg már nem is látjuk. Hát mi történik itt? És ennek az életében, ennek az embernek az életében is van egy de, és ez mindent megváltoztat. Miért? És úgy gondolkodtam rajta, és nekem úgy megütötte a szememet az, hogy elmondja a Szentíró, hogy ez a férfi vitéz hős volt, általa szabadította meg az Úr Arámot. Tehát Arám országát valami nagy veszély fenyegette, és a Szentíró azt mondja, hogy Námán volt a hadsereg parancsnok, és az Úr, vagyis az élő Isten általa szabadította meg Izraelt. De testvérem, ezt csak a Szentíró mondja. A Szentíró látja azt, hogy Isten szabadított, nem Námán. És a Szentíró látja. Látja, hogy Námán Isten kezében volt eszköz. De Námán nem látja. Námán mit lát? A kitüntetést. Hogy igen, ezt én értem el. Én vagyok az a nagyszerű vitéz. Én készítettem el a nagyszerű tervet, ami alapján győzünk. Én vezettem diadalra a sereget. Én. És gondolkodjunk el ezen, hogy nem jellemző ránk, amikor úgy előre halad az életünk, amikor sikerülnek a dolgaink, hogy elhisszük, hogy minden mögött mi vagyunk, a mi képességünk, a mi erőnk, a mi tudásunk. Ez segített, vagy esetleg a kapcsolataink, a jó anyagi helyzetünk. És testvéreim, valami kimaradt Námán életében a hála. Kimaradt az, hogy fölismerje, hogy én mindezt kaptam, és ezért hálásnak kellene lennem. Ki felejtette azt, hogy ezt nem köszönhetem csak magamnak. Kell lenni egy élő Istennek, aki eszközként használt engem. Aki megadta, hogy sikeres lehessek. És gondoljuk végig, hogy a sikereinket kinek köszönjük. Van-e hála az életünkben? A munkánkért? Azért a helyért, ahova az Isten állított, de még nem úgy tartom. Még nem azt látom. Van-e hála a szívemben a házastársamért, a családomért, a gyülekezetért, azokért, akik körülvesznek engem? És van-e hálam a szívemben azért, hogy Isten megismertette magát velem. Tehát ez az ember vitéz, hős, de leprás. Mivel kimarad a hála, kimarad az Isten előtt való leborulás, valami történik az életében. És ez a lepra, én úgy látom, azt jelenti, hogy Isten keresi őt. És nem hagyja ebben a tudatban, hogy minden a te érdemed, hanem keresi. Isten föl akarja nyitni a szemét, és a betegséget, ezt a leprát felhasználja arra, hogy egy találkozás jöjjön létre vele. Hogy eljuthasson már oda, hogy van Isten. Eljusson oda, hogy van Isten. És ez egy fontos cél. A legfontosabb cél, hogy fölismerjük, van egy élő Isten, aki keres, aki vár, aki találkozni akar velem. Hogy állok én ezzel a kérdéssel? Van Isten, a számomra? Létezik élő valóság? Vagy én is azt tartom, mint a világ, hogy nincs? Nem kell már vele foglalkozni? Már lassan majd mi lépünk a helyére? Hát olyan tudósok vagyunk. Nem, annyi mindent tudunk. Annyi mindent már elértünk. Hát itt van már a mesterséges intelligencia. Hát lassan már mi teremtünk. Vagy esetleg általa kitolhatjuk az életünk határait. Hogy vagyok én Istennel? Van egy vallásom? Református vagyok és kész, hogy azt tudom elmondani, hogy ezen túl már találkoztam Istennel. Már Isten gyermeke vagyok Jézus által. Mit tudok elmondani? Tehát ez az ember átéli, hogy leprás lesz. Bizonyára mindent megpróbál, hogy meggyógyuljon. Kapcsolatai vannak, pénze van, biztos sok orvost megkeresett, meg tud fizetni mindenféle kezelést, és kiderül, hogy semmi nem segít. Annyira megrendítő, testvéreim, hogy ez a férfi vitézhős. És a vitézhős nem tudja meggyógyítani magát, ebből a betegségből nem tud sem az erejével, sem a kardjával kikerülni. Egyszerűen ott van egy tehetetlen állapotban, mert ugye, amíg le kell a másikat gyilkolni, amíg az a megoldás, hogy öljen meg, addig tudom, mit kell tenni. Amíg az a szabadítás, hogy a másikat elsöpörjem az utamból, addig tudom, mit kell tenni. De amikor az életemben olyan nyomorúság van, mint ez a betegség, amikor megkapom a diagnózist, hogy valami rossz indulatú daganat van a szervezetemben, az a sokkal nehezebb megbirkózni. Vagy amikor átélem, hogy a bűn elhatalmasodott rajtam, azzal sokkal nehezebb megbirkózni. De Isten akkor is cselekszik, amikor mi ezt nem látjuk, akkor is tesz a mi megmentésünkért, amikor mi még arról nem tudunk. Így olvassuk, egyszer portyázó csapatok mentek ki Arámból, és foglyul ejtettek egy kislányt Izrael országából, aki Námán feleségének szolgálója lett. Amíg Námán küszködik magával, vagy még próbálja rejtegetni a betegségét, nem tudjuk melyik stádiumban van, tehát portyázó csapatok mennek, és foglyul ejtenek egy kislányt Izrael országából. Úgy gondolnánk véletlen, de nem. A történések mögött Isten van. Ő megtervezte Námán megmentését. És így tervezte meg a mi megmentésünket. Mikor mi még nem tudtunk róla, elküldte értünk a fiát, Jézust, hogy megkeressen, megmentsen, és életét adja értünk a kereszten. Még semmit nem tudtunk, és ő már elvégezte a megmentésünket, és azt szeretné, hogyha ezt felismernénk, és ezt elfogadnánk. Tehát ez az ember még nem tudja, hogy valami történik érte, és kimegy a portyázó csapat, aminek valószínű ő lehet a vezetője, mennek, mint ahogy ma is, most is hallottuk, ugye nemrég a hírekben, ugye a Hamas terroristái behatoltak Izraelbe, és rengeteg foglyot ejtettek, elvitték, sokakat meggyilkoltak. Tehát nem csak régen volt ez, hanem ma is. Mondhatnám azt is, hogy ez is egy tükör, hogy belenézzünk és meglássuk magunkat. Mert testvéreim, Námán története és a mi korunk között majd 3000 esztendő telt el. Mit változtunk? Itt is arról van szó, valakik behatolnak, lerohannak egy települést, akit lehet megölnek, akit nem elrabolják. És ugyanezt látjuk ma a világban. Mit változtunk? Mit változtunk? Talán annyit, hogy Námán még csak karddal, esetleg íjjal, meg lóháton ment, ma pedig tankkal, repülővel, rakétával intézzük el egymást. Mi változott? Csak a külső, a technika, de mi nem. És ezért szól még az ige. És legyünk hálásak, hogy Jézus után 2000 évvel még mindig tart a kegyelmi idő. Mert Isten azt akarja, hogy ne úgy járjon le, hogy mi kimaradunk az üdvösségből. Hogy úgy jár le az idő, hogy mi nem változtunk meg a szívünkben. Nem lettünk új teremtések. Ezt nem akarja. Tehát elviszik a kislányt, aki... Ez biztos, hogy nem okozott ugye, örömet, ez tragédia volt az életében, talán katasztrófa is. Ugye elszakítják otthonról, nem tudja, hogy mi fog rá várni. Aztán bekerül a hadsereg parancsnok felesége mellé szolgálni, rabszolgának az ellenségéhez. Elrabolják otthonról, és neki minden nap jó képet kell vágni, vidámnak kell lenni, amikor az ő gazdasszonya hívatja, álljon a rendelkezésére, és belől fáj a szíve, de azt látjuk, hogy mintha mégse fájna a szíve. Még hogyha ez a kislány mégsem olyan tragikusan látna a helyzetet, ez a kislány másképp látja a dolgokat, mint mi. Nem zuhan össze, nem fordul Isten ellen, hanem azt látjuk inkább, hogy ennek a kislánynak van erős hite, és amikor elviszik idegenbe, akkor átéli, amit Józsefnél is többször olvasunk, hogy az Úr vele volt. Ez a kislány a rabszolgasságba is, a kiszolgáltatottságba is Istennel megy, nem egyedül. És ezért másképp éli meg. Ezért nem siránkozik, de nem is átkokat kér az ő gazdájára, hanem imádkozik érte. És amikor meghallja, hogy mi a probléma, akkor gondoljuk meg, testvéreim, hogy az elrablójának jó tanácsot ad. Az ellenségét szeretettel és segítőkészséggel veszi körül. Az ellenségének mutatja meg, hogy meggyógyulhat az élete. És én úgy gondolom, hogy itt egy kicsit meg kell állni, magunkba nézni. Vajon mi, akik gyakran keresztjénnek, az Úr követőjének mondjuk magunkat, mi van a szívünkben? Ilyen helyzetekben hogy tudunk megnyilvánulni? Mit kívánunk mi a rossz akarunknak? Mert ez a kislány azt kívánta, hogy gyógyuljon meg. Ez a kislány imádkozott és jót tett az ellenségével. És ha ebbe elmerülünk, akkor azt látjuk, hogy ezek krisztusi magaslatok. Mert maga Jézus Krisztus mondta az övéinek, hogy imádkozzatok ellenségeitekért, és tegyetek jót azokkal, akik gonoszul bántak veletek. És úgy gondolom, itt meg kell vizsgálni, hogy vajon ezen a területen milyen az életünk. Tudunk mi azért imádkozni, és azzal jót tenni, aki rosszul bánt velünk, mert nem kicsi rossz volt, elviszik otthonról, azt sem tudjuk, hogy mi történt a szüleivel. Az is lehet, hogy a szeme láttára gyilkolták le őket, és úgy került el, hogy elvesztette a szüleit. Mi volna a szívünkbe, testvéreim? Mi volna? De lehet, hogy akkor tele vagyunk keserűséggel, ha mi kevesebb fizetést kapunk, mint a másik. Tele vagyunk keserűséggel, ha a másikat emelik ki, és nem minket. És ilyen helyzetben valaki szánt szándékkal rosszat tesz, vajon mit tennénk? Tehát ez a kislány fölismerte, hogy nem véletlen van ott, hanem az Úr küldte. Az Úr küldetésében van. És látjuk-e a magunk helyén, ahol esetleg sok nyomorúsággal küszködünk, olyan nehéz a körülményünk, és annyi problémánk van, fölismerjük-e, hogy ez nem véletlen, küldetésem van, hogy megéljem a Krisztust, megéljem az evangéliumot, és ott valaki reménységet kapjon az én életem által, mint ahogy ezt a kislány megéli, és reménye lesz Námánnak. Én nem tudom, hogy érintette, amikor a felesége azt mondta, képzeld el, akit te elhoztál erőszakkal, az a kislány segíteni akar. Tud megoldást. Egy egyszerű kislány, egy fogoly, egy rabszolga kislány tud megoldást. Mit mond? Hogy bárcsak eljuthatna az én uram ahhoz a prófétához, aki Samáriában van. Egy prófétát ajánl, azt mondja, menj el ahhoz a prófétához, és meg tud gyógyítani. Bizonyosan meggyógyít. Vagy kétség nélkül, mondja a Károly. Micsoda hite van ennek a kislánynak? Nem azt mondja, hogy próbáld meg, már teljesen mindegy neked, annyi mindent megpróbáltál, semmi nem segített, ha nem használ, nem is árt alapon, menj el, legalább szétnézel Samáriában is, és még ha lesz időd elmondani a gyerekednek, vagy az unokádnak, akkor el tudod mondani, hogy milyen úton jártál, mit láttál, tapasztaltál, nem ezt mondja, hanem hogy menjen el, és bizonyosan meg fog gyógyulni. Az egyik kérdésem, testvéreim, hogyha baj van az életünkben, vagy a körülöttünk levő életében, mit javaslunk neki? Hova küldjük? Keresd az orvost? Keresd a politikust? Kihez küldjük az embereket? Tudjuk azt mondani, hogy menj a gyülekezetbe. Tudom azt mondani reformátusként, menj a gyülekezetbe, menj a lelkészhez. Mert ott meggyógyulhat az életed. Tudom ezt mondani? Hova küldök embereket? Hova? Ide? De bizonyára ismerős az a történet, hogy egyszer egy anyuka sétál a kislányával, és elmennek egy nagy templom előtt, és megkérdezi a kislány, hogy édesanyám, mi ez a nagy épület? És az anyuka felel neki, hogy Isten háza. És akkor a kislány megkérdezi, anyuka, ott lakik az Isten? És az édesanyja ezt válaszolta, nem kislányom, ott rendel. Ez nem az Isten lakása. Hogy kimegyünk, rázárjuk az ajtót, és itt hagytuk. Ez a rendelő, testvéreim. És hisszük ezt? Hogy ez az Isten rendelője? Hogy ide hozhatom az összetört életemet? A nyomorúságaimat, a bűneimet, ami nem tudok segíteni? Elhiszem. Úgy jövök? Vagy csak jövök, mert megszoktam? Jövök, mert nagy ünnep van, azért egy évben egyszer csak el kell menni. Vagy jövök azért, mert itt rendel az Isten, és én szeretnék vele találkozni? Hiszem? Tényleg? Így jöttünk a rendelőbe, hogy ma este találkozásunk lesz azzal a Jézus Krisztussal, aki az életét adta, értünk? Így jöttem. Mert csak így érdemes. Így érdemes jönni. És a nagyszerű, hogy ez a kislány ott a maga nyomorúságában nem magára néz, nem azt mondja, milyen szerencsétlen vagyok, hanem azt nézi, hogy ennek az embernek, még ha ellenségem volt, ha rosszat tett nekem, gyógyulásra van szüksége. És én tudom, hol van a gyógyulás. Tudom. Tudom, hogy a názáreti Jézus azt mondta, hogy jöjjetek hozzám mindjárt, akik meg vagytok fáradva és terhelve, és én megnyugvást adok nektek, sőt, adok egy új igát, amiben már ott állok mellettetek, és együtt haladhatunk. Igen, el tudom én ezt mondani, és bizonyosan meggyógyítanám. Micsoda meggyőződés, micsoda hit, hogy tudja, hogy Isten cselekszik, testvéreim. Hogy Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hányszor halljuk ezt az igét? Jézus Krisztus tegnap és mindörökké, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. De hiszem én azt, hogy tényleg ugyanaz. És ha valamit kérek tőle, azt meg tudja tenni? Hiszem. Hiszem, hogy ő ma is a csodák istene. Hiszem, hogy ma is, ahova ő oda jön, ahol megszólal, ott történik valami. Hiszem, hogy az ő neki gondja van az ő igéjére. Úgy, ma, ahogy vívódtam magamban, Jeremiás jött elő, amikor azt mondja, hogy Uram, fiatal vagyok, én még nem tudok beszélni, és inkább nem is mennék, ne hív, ne küldj. Hogy én is így küszködtem magamban, és hogy olvastam tovább, és akkor azt mondja az Úr Jeremiásnak, ne mondd, hogy fiatal vagy, ne mondd, hogy nem tudsz beszélni, ne mondd semmit, hanem azt mondd, amit én rád bízok, és menj, ahova küldelek. És úgy megragadotta, hogy mondja, hogy mert nekem gondom van az én igémre. Igen, Istennek gondja van az igéjére. És ahol ő elküldi azt az ígét, az az íge nem tér vissza üresen. Mert gondom van igémre, hogy beteljesítsem azt. Hát azért szól, mert az igével, az ő szavával el akar végezni valamit az életünkbe. És ezt hitte ez a kislány. Újra vissza kanyarodunk Námánhoz, és azt látjuk, hogy ahogy ezt a hírt megkapja, az információt, bement, elmondta az urának. Én úgy látom itt egy kicsit, hogy itt olyan rossz irányba megy el. Persze mondhatjuk azt, hogy igen, alárendelt, meg ugye a királytól nem lehet csak úgy elmenni, ha ő a hadsereg parancsnok, azt a hivatal csak úgy otthagyni nem lehet. De mintha olyan rossz irányba menne, mely megszokta a régi beidegződést. Ha valami problémám van, ki segít? A király. Hova kell menni? A királyhoz. És mintha mi is úgy sokszor ebben rögzülnénk be. Ha bajunk van, mindig egy ember segíthet rajtunk. Addig, amíg aztán nem csalódunk. De tehát ő is megy a királyhoz. A király benne van, és azt mondja, elengedlek, és elmehet, sőt, még támogató levelet is írok Izrael királyának. Ez a király úgy gondolkodott, hogy ki lehet az, akiről az a kislány beszél, ki segíthetne Námánon, ha nem egy másik ország királyának az, hogy mondják ma, a házi orvosa. Ugye a házi orvosa, vagy a körzeti orvosa, a házi vagy udvari prófétája, mert ugye udvari próféták voltak a királyok udvarában, és a király így gondolkodott, hogy hát csak is a központból jöhet a megoldás, mert honnan jöhetne? Mert ez a király nem ismeri, hogy nem csak így vannak összeköttetések, hanem így is lehet összeköttetés felfele, és ki lehet hagyni ezt a vízszintest, ki lehet hagyni a másik embert, és lehet közvetlenül fölfelé. Ismerem én ezt. Tudom, hogy lehet fölfelé. És ugye megírta a levelet, odaadta Námánnak, és Námán pedig elment, jól fölkészült az útra, bepakolt, így olvassuk, 10 talentum, ezüstöt és 6000 aranyat, azon kívül 10 öltözett ruhát. Hát ez jó kis összeg volt. A 10 talentum arany, az olyan 330 kiló aranynak, vagy ezüstnek felelt meg. a mennyi ez? 10 talentum ezüst, és a 6000 arany pedig 70 valahány kiló aranynak felelt meg, tehát több mint 400 kiló nemes fémet vitt magával. Tehát úgy gondolta, ha ezzel megjelenek, meg még a 10 öltözett ruha, akkor enyém a gyógyulás. Tehát meg akarja vásárolni. Meg akarja vásárolni. Tehát itt tart még Námán, még mindig, hogy ő vásárolni akar gyógyulást. Kifizetem majd az orvosnak, neki pedig kötelessége, ennyi pénzért kötelessége engem meggyógyítani. Elvárása van. És nem így vagyunk mi sokszor Isten felé. Majd én kifizetem. Hát azért néha elmegyek a templomba, ezért neki ezt el kell végezni. Ilyen üzletet akarunk Istennel kötni, mint ahogy Námán is azt akarja. Odaállítok, ugye lepakolom ezt a rengeteg kincset, és akkor ezért velem foglalkozni kell, rajtam segíteni kell. Még mindig a pénzben bízik, miben bízunk. Igen, majd én megfizetem, elintézem, én megtehetem. Még lehet, hogy benne volt, hogy miért nem mennék el Izraelbe, megtehetem. Egy jó kirándulás, ha nem lesz gyógyulás, de legalább jót kirándultam. De Izrael királya, amikor elolvassa a levelet, akkor ledöbben. De azért látni kell, hogy itt Izrael királyáról van szó, még ha ketté szakadt is már abban az időben, ugye az egységes Izrael, és ez az északi ország részben van, és tudjuk, hogy sok bálvány befészkelte már magát, és bálvány kultuszok működnek, de ennek a királynak azért tudni kellene, hogy Izraelnek van egy élő istene. De úgy látszik, hogy ez a király nem tudja. Eszébe se jut Isten, hanem kétségbe esik, bepánikol, hogy jaj, hát én gyógyítsam, meg hogy gyógyíthatnám, mit tehetek, ez biztos egy csel. Ez biztos egy csel. És megszaggatja a ruháját, tehát teljes kétségbeesést látunk nála, hogy hát Isten vagyok-e én, aki megölhet és megeleveníthet. És tulajdonképp ebben benne van az, hogy valahol a lénye mélyén tudja, hogy van egy Isten. Van egy Isten, aki életet ad, és van egy Isten, aki elveheti az életet, és mégsem arra gondol, hogy én e felé, az Isten felé irányítom ezt a Námánt. És mi tudjuk-e Isten felé irányítani a másik embert? Tudom-e, hogy Istennek van hatalma ma is az életek fölött? Tehát megszaggatja a ruhát, embereinek panaszkodik, csak okot keres ellenem, háborúzni akar. De eljut a hír Elizeushoz, Isten emberéhez. Tehát Elizeus Isten embere, Isten szolgálja. Istennek a rendelkezésére áll ez az ember, Elizeus próféta Illés után. És egész élete, egész lénye Istenre van hangolva. Figyel fölfelé. Ez egy olyan ember, hogy mindig fölfelé figyel, mit akar Isten, hova akar küldeni, hol akar látni, mi a terve velem, és tudok így fölfelé figyelni. Én is fölfelé figyelő ember vagyok. És eljut hozzá a hír, és azonnal kész segíteni. Nem a külföldi katonát látja, nem az ellenséget, ő sem, hanem lát egy bajba jutott embert. Tudja, hogy ez az ember nem véletlenül jött ide. És ha ide jött, és bajba van, és segítségre van szüksége, akkor tudja meg, hogy igenis Izraelben van Isten, aki tud segíteni. És itt látható a különbség a király és Elizeus szemlélete között. A király úgy áll a dolgokhoz, csak megússzam. Csak valahogy jól jöjjek ki ebből a dologból, ne legyen semmi bajom. Elizeus pedig úgy áll hozzá, hogy csak ez az ember jól jöjjön ki. Hogy ez az ember megtudja, hogy van egy élő Isten. És én hogy állok a dolgokhoz? Mi az én szempontom? Az, hogy mindig én jól jöjjek ki, én rám semmi rosszat ne mondjanak, ne kelljen senkivel konfliktusba kerülni az Isten nevéért, vagy az van bennem, hogy igen, a másiknak meg kell tudni, hogy ki az a názáreti Jézus. Meg kell tudni, hogy van megoldás az életére. Tehát küld ide azt az embert, és Námán újra kocsira száll, és elmegy egész Elizeusig. Beugrik a luxus kocsijába, majd leparkol. Elizeus, mondjuk így inkább, hogy kaibájának az ajtaja elé. Nehogy félreértsük, hogy a próféta valami szuper lakásba lakott. A próféták egyszerű helyeken laktak, sokszor maguk készítettek fából egy kis kaibát, és ott élt, vagy ő maga, vagy a tanítványaival. Tehát ott van, és leparkol, hát úgy, mint ahogy ma is lehet látni, hogy már hogy parkolunk be az üzlet elé, minél közelebb, ne kelljen gyalogolni. Ez is oda beáll, és le sem száll a kocsiról, csak megáll a kapuban. Nem megy beljebb, mert ő valaki. Tele van a szíve göggel. Ő nem akar leszállni, még hogy ő bemenjen egy olyan poros fészekbe, és majd hajbókoljon egy idegen istenembere, lehet, hogy ő úgy nézett rá, hogy egy varázsló, egy ördöngős, vagy ki tudja, hogy majd ő hajbókoljon előtte. Jöjjön ki. Vegye megtiszteltetésnek, hogy én, Námán, Szíria hadsereg parancsnoka, eljöttem hozzá. Hányszor így van? Vegye az egyház megtiszteltetésnek, hogy mi fölkeressük. Meg egyébként is az egyház szolgáltató központ, de sokan így gondolják. És mi történik ott áll a kapuban? Be kéne lépni. Ehhez le kéne szállni a kocsiról, vagyis félretenni a hiúságot, a gőgöt, az, hogy vagyok valaki, és rá kéne lépni a földre, és bemenni alázattal, és elismerni, hogy leprás vagyok, hogy bűnös vagyok, hogy nyomorult segítségre szoruló vagyok. De ő nem akarja még. Nem akarja, még mindig valaki. Aztán majd megsértődik, milyen döbbenetes, hogy halálos beteg, és megsértődik. Halálos beteg, és inkább marad gőgös, inkább ül a kocsin, hogy leszállna a gyógyulásért. Úgy vagyok én, le tudok szállni. Ennyi kellene, leszállni, alázat, és bemenni. Bemenni az ajtón. Jézus azt mondja, hogy menjetek be a szoros kapun. Nem elég eljutni Isten országa kapujához, be kell lépni. Nem elég eljutni csak a gyülekezetig, el kell jutni az Úrig. És Námán nem akar leszállni, de ennek ellenére kap útmutatást. Megkapja, mi a teendő. Megkapja, hogyan lehet övé a gyógyulás. És ez is olyan csodálatos, hogy Elizeus nem úgy viselkedik, hát ha te nem méltóztatsz bejönni, mit törődök veled, menj el leprásan, és majd meghalsz, hanem azt mondja, ha már eljött, ismerje meg az Úr hatalmát, akkor is, ha gőgös, mert majd az Úr ezt a gőgös szívet újjá teszi, vagy újjá teheti. De egyelőre még nem tartunk ott, mert Námán átveszi ugyan az üzenetet, hogy menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a tested, és megtisztult, de megharagudott és elment. És azt mondta, íme azt gondoltam, vagy íme én azt gondoltam, kijön hozzám, elém áll, segítségül hívja az Úrnak, az Istenének nevét, kezével megérinti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg. Tehát megsértődik, mert nem jött ki hozzá a próféta. Aztán volt egy elképzelése, mert mindig van egy elképzelésünk, mit kéne tenni a lelkésznek, mindig van egy elképzelésünk, hogy Istennek mit kéne tennie, hogy kéne az életünkhöz közelednie, és mivel nem úgy tette, hát megsértődött. És még eszébe jut, hogy mit akar? Hát elküld abba a pocsolyás Jordánba. Hát én már otthon voltam olyan gyógyfürdőkben, és azok sem segítettek. Damaszkusz meg Arám legjobb, legszebb gyógyfürdőit vettem igénybe, olyan kezeléseket kaptam, és egyszer aztán mit akar ezzel a Jordánnal? És Námán hálás lehet az Úrnak, hogy olyan szolgái vannak, akik szintén törődnek vele, és nem azt mondták, hát ha elmész és hazavágtatsz, mi mit tehetünk, hanem odafordultak hozzá, és azt mondták, atyám, ha valami nagy dolgot parancsolt volna neked ez a próféta, vajon nem tetted volna meg? Hát elhasztal ezt a rakat kincset. Ha ezt azt kérte volna, hogy ezt mind pakold le, nem pakoltad volna le? A százezreket, a milliókat nem tetted volna oda le? Mi ez ahhoz képest, hogy csak be kell menni a Jordánba, és 7-szer megmerülni? Hát igen, csak az alázat, az sokkal nehezebb, mint lepakolni olyan kincset. Sokkal könnyebb fizetni, mint alázattal azt mondani, hogy nekem szükségem van a segítségre, hogy könyörüljön Isten rajtam. És mi történik? Ezt azért végig gondolja, és hallgat a szolgáira, de mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, fürödj meg és megtisztulsz, fürödj meg és megtisztult. Elment tehát az Isten emberének a beszéde szerint, 7-szer megmerítkezett a Jordánban. Tehát Isten munkálkodik, és ez az ember eljut oda, hogy elfogadja, amit a szolgái mondanak, újra a szolgák mondanak valamit az Úrnak, és elfogadja. El tudom-e fogadni, amit a másik mond nekem? El tudom-e fogadni? És aztán, mivel elfogadja, eljut a szívéig az alázat. Leszáll a kocsiról. Leszáll ő az Úr a szolgák előtt, és le fog előttük vetkőzni, és bemegy a Jordánba. Micsoda alázat! Igen, mert az Isten gyógyítása, az Isten életformáló, életváltoztató munkája hitbeli engedelmesség útján működik. Hit és engedelmesség. Ez a kettő hozza el életünkbe Istennek a szabadító munkáját, újjáteremtő munkáját. És ez az ember most már mindent úgy tesz, ahogy a próféta. Ugye fürödj meg 7-szer. És megtisztulsz 7-szer. Nem elég 1-szer. Nem elég 2-szer és 6-szor sem. 7-szer, mert ez a teljesség száma. Másrészt, ugye, 7-szer azért is kell megmártózni, mert ez világosan kifejezi azt, hogy nem a víz gyógyított meg, nem emberek gyógyítottak meg, hanem a gyógyulás Istentől jön. Mindig világosnak kell lenni, hogy nem ez, nem az formálja át az életemet, hanem egyedül az Úrnak a kegyelme. És azt olvassuk, hogy megmerítkezett, megtisztult, és megújult a teste, mint egy kisgyermek teste. Igen, ezt ma is kínálja az Úr, aki oda megy a kereszthez, és leborul az Úr előtt, az átélheti, hogy már nem a Jordán, hanem az Úr Jézusnak a vére tisztít meg minket minden bűntől, aki megvallja, leteszi, az ilyen tisztulást kaphat, megtisztulást, és megújult a teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Igen, mint egy kisgyermek. Ez a Námán ott, a Jordán partján újjászületett, Isten munkája nyomán, gyermek lett, csecsemő a hitben, ami azt jelenti, most kezd el egy újat, most kezd majd növekedni, de ezt a növekedést már az Úr adja a számára. Hát így tegye áldássá az Úr az ő igéjét, és adjon nekünk olyan megtisztulást, megújulást, előrehaladást, mint Námán életében. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, leborulunk előtted, és magasztaljuk szent neved. Megköszönjük, hogy te ma is itt vagy, és keresel bennünket. Köszönjük, hogy már annyi mindent megtettél értünk, azért, hogy kimozduljunk eddigi életünkből, megszokásainkból, és átéljük a veled való találkozást. Mindent megtettél azért, hogy hallhassuk a te ígédet, megtapasztaljuk kegyelmedet. De bocsáss meg, amikor mi is ellenkezünk, mint Námán. Vagy csak a küszöbig megyünk el, és nem akarunk bemenni. Valahogy olyan nehéz leszállni, Urunk, a kocsiról, a trónról. De köszönjük, hogy ezt is elvégzed. Hogy mégis átélhessük, hogy más emberként térünk már haza, mint ahogy ide jöttünk. Hogy már itt marad a bűn, a nyomorúság, a lepra, a tisztátalanság, a hazugság, a gonoszság. És újjá lehet a szívünk. Urunk, mi is hányszor úgy voltunk, mint Námán, hogy csak azt láttuk, hogy emelkedik az életünk, mindent mi tudunk elintézni, elrendezni, és nem gondoltunk arra, hogy minden tőled való ajándék, hogy nem volt hála a szívünkben, és kérünk, bocsásd meg, és most szeretnénk hálát adni. Mutasd meg, hogy miért is kell hálát adni. De köszönjük mindazt, amit te tettél a kereszten, értünk, hogy életed adtad oda, hogy kész voltál meghalni, hogy megments, Uram, hogy te nem magadat mentettél, hanem minket. Áldott légy érte, és segíts minket abban is, hogy a kislány és Elizeus szolgálata is a miénk lehessen. Hogy amikor a másik ember elakad, bajba kerül, tudjuk feléd irányítani, tudjuk elmondani, hogy van egy hely, ahol lehullhatnak a terhek, ahol bocsánatot kaphatunk a bűneinkre, ahol újjá lehet az életünk. És ez a hely, a gyülekezet közössége, ez a hely, ahol hirdettetik az ige, mert te itt vagy, és ma is rendelsz, és add, hogy menjünk hozzád rendelésre. Kérünk így, te áld meg az életünket, te maradj velünk, és könyörgünk, Uram, a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, add, hogy rád tekintve újulhassanak meg. Könyörgünk, Uram, a gyászolókért, különféle problémákkal küszködőkért, hogy tudjanak elindulni feléd. Hogy legyen számukra az életünk feléd mutató eszköz, mert köszönjük, hogy rajtunk keresztül is el akarod érni mások életét. Kérünk, Urunk, így maradj velünk az éjszakában is, te légy az útra kelőkkel, és őrizd őket az úton, de könyörülj, hogy otthon is szomjazzuk az ígét, olvassuk el újra ezt a részt, és engedjük, hogy beszélj velünk. Engedjük, hogy változtasd az életünket a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
Köszönjük szépen az ige üzeneteit és a szolgálatot. Isten tiszteltünk, hogy az evangelizációs alkalmunk záról része a 460. dicséret. Annak az összes versét fogjuk énekelni, mind a 6 versét, de az ének után senkit nem szeretnénk még hazaküldeni. Aki teheti, még maradjon velünk kötetlenül, egy kicsit készültünk, és egy kis frissítő, egy kis harapnivaló sütemény, és legyünk még együtt, és tudjunk így is még kötetlenül egy kicsit beszélgetni, együtt lenni. Mindenkit szeretettel várunk. A 460. dicséret így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt. Mindenkit szeretem.